Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Először beszámolunk a márciusi hazai ipari termelői adatokról. Részben az ipari témakörnél maradva arról is hallhatnak, hogy a környezetvédelmi aggályok ellenére az akkumulátorgyárak nem fejtenek ki negatív hatást az érintett települések ingatlan piacára. Végül pedig azzal foglalkozunk, hogy milyen lehetőségek közül választhatnak érettségi után a diákok, ha mondjuk éppen nem nyernek felvételit egy felsőoktatási intézménybe. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A februári növekedés után márciusban ismét csökkent a hazai ipar teljesítménye. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ágazat termelési volumene a múlt hónapban éves összehasonlításban 2,8%-kal esett vissza. Németh Dávid, a KNH Bank vezető elemzője szerint úgy tűnik, az ipar elérte a mélypontot. Az adatok alapján nagy zuhanás már nem valószínű, de gyors kilábalásra sem lehet számítani. Péli Nagy Kata interjúja.
Háromféle megközelítésben is lehet a tendenciákat szemlélni. A márciusi éves adatot lehet nézni, vagyis a tavalyi márciushoz való összehasonlítást, amely 2,8%-os csökkenést mutat. Lehet az idei első negyedévet a tavalyi negyedévhez hasonlítani, ez 4,1%-os csökkenést mutat, és ami a tendenciát jelzi, az pedig a havi, tehát a februári adathoz képest az idei mostani márciusi adat, ez 3%-os csökkenést mutat. Egyik adat sem néz ki különösebben jól. Mennyit javult a helyzet az ipar területén?
Sajnos a márciusi adatok a bizonytalanságot emelik inkább ki, hogy van egy jó hónap, aztán egy rossz hónap. Itt a márciusban azért nagyon fontos volt, hogy a húsvét máskorra esett, tavaly áprilisban volt, most márciusra, a március 15-e is hétköznap volt, és ezek azért befolyásolják erőteljesen az iparnak a dinamikáját. A szezonális kiigazítás ezt próbálja némiképp kezelni, de még a legjobb jó indulattal is inkább csak az látszódik, hogy minthogyha elérte volna a padlót az ipar teljesítménye, nincs már nagy zuhanás, de azért egy gyors kilábalás vetít előre. Sajnos alátámasztják az exportadatok is, hiszen az export értékesítésünk is visszaesett. Mi ezt a külkereskedelmi statisztikában láttuk. Ez egyértelműen mutatja, hogy a külső piac az gyengelkedik, és hogy ez az egyik oka annak, hogy a magyar ipari termelés sem tud kilábalni egyelőre a gödörből.
Mennyi volt a februári adat, havi adat, mert akkor egy kicsit jobban látjuk ezt a bizonyos gödröt, hogy elértük-e?
Februárban 2,3%-kal növekedett az ipari termelés az előző év azonos időszakához képest, illetve 3,6%-kal volt több termelés januárhoz képest. Tehát ez a februári hónap volt a pozitív meglepetés. Ugye ennek a korrekciója az, amit most láttunk márciusban, így a két hónap nagyjából kioltja egymást, úgyhogy ezért majd nagyon érdekes lesz az április. Ugye áprilisban, ami pozitívumként jelenhet meg mindenképpen, hogy nem volt annyi szabad nap, ezért ez egy jobb lendületet adhatott az iparnak. Illetve vannak olyan megrendelési statisztikák, amit picit azt vetítik előre, hogy egy nagyon enyhe emelkedés azért már elindulhat a második negyedévben.
Viszonylag kevéssé esett vissza az élelmiszerfeldolgozás, ital-dohánytermék, jobban visszaesett mondjuk a feldolgozóipar vagy a járműgyártás. Kedden jöttek ki a kiskereskedelmi adatok, amely némi elmozdulást mutat, tehát minthogyha egy picit nagyobb lenne az eladások volumene a kiskereskedelemben. Ez talán húzza egy picit az élelmiszert és az élelmiszerfeldolgozóipart. Hogy látod?
A járműgyártás, elektronikai eszközök gyártása az, ami nagyon nagy mértékben zuhan, sokkal inkább támaszkodik a külső piacokra, miközben az élelmiszergyártás, élelmiszeripar az egy kicsit kedvezőbben alakul, az is visszaesik csak kisebb mértékben. És a kiskereskedelmi adatokban pont az húzta fölfelé az eladásokat márciusban, hogy az élelmiszer vásárlások azok elkezdtek szépen növekedni. Úgyhogy ez a kettősség, ez valószínűleg benn maradhat még a következő hónapokban az iparban, hogy kicsit a belső piac az, ami jobban segítheti a magyar iparnak az alakulását, míg a külső piacok azok inkább a második fél évben indulhatnak meg jobban, akkor kezdhet el majd így szimmetrikusan és szélesebb körben emelkedni a magyar iparnak a teljesítménye. Mert azért sajnos az eurózónás kilátások nem nagyon erőteljesek, tehát itt egyelőre nem arról tudunk beszélni, hogy 5-8% környékére fölgyorsulna az ipari termelés. Én inkább azt gondolom, hogy valahol a 2-5% közötti bővülésre lehet majd számítani.
Az elmúlt percekben Német Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A környezetvédelmi aggályok ellenére az akkumulátorgyárak nem fejtenek ki negatív hatást az érintett települések ingatlan piacára, közölte a Duna House marketing és PR menedzsere. Miskolc, Göd és Jászberény csak 3 abból a 39 magyar településből, ahol az elmúlt években akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházás készült el. Benedikt Károly hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a települések lakossága gyakran nyíltan ellenzi az akkumulátorgyárak felépülését, az ingatlanpiaci adatokban nem rajzolódik ki tömeges elköltözési hullám. Hozzátette, az üzemek főleg azok ingatlanpiaci döntéseit érintik, akik a létesítmények közvetlen környezetében élnek, vagy az adott településre szeretnének költözni. Maurer Kristóf interjúja.
2017 óta mintegy 40 akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházást jelentettek be Magyarországon, amelyeket fogalmazhatunk úgy, hogy vegyes fogadtatás üdvözölt itthon. Nyilván a gazdasági előnyök mellett kérdéseket is vetnek fel az ilyen típusú beruházások. Most részletesen azt fogjuk áttekinteni, hogy a lakhatásra vagy ingatlanok piacára milyen hatással vannak ezek a jelenségek. Alapvetően azt tapasztalható az akkumulátorgyártással kapcsolatban érintett településeken, hogy egy ilyen gyár bejelentésével vagy működésének megkezdésével elkezdenek elköltözni az emberek, és megnő az eladó ingatlanok száma az adott településen?
Igen, mindig ez a legfőbb kérdés, hogy vajon hogyan befolyásolja akár egy akkumulátorgyár, akár bármilyen más ipari beruházása a környéknek a lakó ingatlan piacán, mert többféle hatás várható általában egy-egy ilyen beruházás megvalósulása, vagy akár csak a hírének a megjelenése miatt. Mindenki azt gondolja, hogy menekülnek az emberek erről a környékről, és megnő az eladó ingatlanoknak az aránya, de a példák és az eddigi vizsgálatok alapján ez egyáltalán nem igaz. Biztos, hogy befolyásolja jelentősen, akik a közelben laknak, vagy akik oda szeretnének költözni, a döntési preferenciában megjelenik, hogy vajon milyen környezeti hatásai lesznek ennek a beruházásnak, de összességében a nagy többség nem befolyásolja ez, sőt, akár még pozitív hatása is lett az ingatlan piacra eladói szempontból, mert némely térségekben, ahol kevesebb az ingatlan, esetleg meg is emelkedhetnek az ingatlan árak, tehát értékesebb lakásba, otthonba fogunk lakni, és ezt nagyobb, magasabb áron tudjuk értékesíteni majd, hogyha szeretnénk, illetve új funkciónak a megjelenése is tapasztalható ezekben a térségekben, ugyanis a munkaerőnek az odaáramlása kikényszerít olyan intézkedéseket, hogy azt a megnövekedett embermennyiséget, létszámtömeget el is kell szállásolni valahol adott városban, adott településen, viszont egyértelműen negatív hatás, nem merem ezt mondani, mert ilyet nem tapasztaltunk egyik kiemelt akkumulátor gyár környékén sem.
Talán érdemes akkor példákkal szemléltetni ezt a szituációt, amit most felvázoltunk. Az egyik példa a Gödi Samsung gyár lehet, ezt talán valamennyire az első fecskének is lehet idehaza nevezni, 7 éve működik már 2017 óta Magyarországon. Vizsgáljuk meg itt is ezeket a trendeket, amiket itt az előbb említettünk, tehát a környezeti hatásokkal kapcsolatos agályok mennyire jelentek meg mondjuk kezdetben, és mondjuk 7 évvel később mit látunk itt, és akkor ez a munkaerő odaköltözés ezzel szemben hogyan kerekedik felül, vagy hogyan arányul ehhez képest.
Igen, és Göde azért is van speciális helyzetben talán ebből a szempontból, mert egy nagyon jó megközelítéssel rendelkező agglomerációs településről beszélünk, ami az elmúlt időszakban, az elmúlt 7 évben nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, nem csak a beruházás és a Samsung gyár miatt, hanem például azért is, mert erőszeretettel költöztek ki az emberek a fővárosból az agglomerációs településekre, és Göd ilyen szempontból kiemelt lehetőséggel bírt, ugyanis nagyon jó kötött pályás közlekedéssel, vasúti közlekedéssel rendelkezik, ezért viszonylag gyors a bejutás a fővárosba, és éppen ezért nagyon sokan szerettek, vagy szeretnének oda költözni, és például az ő döntési preferenciájukat kevésbé befolyásolja az, hogy egy nyár is van a településen, esetleg abból a szempontból, és ezt a közvetítő kollégáink szokták tapasztalni, hogy az első kérdések között ott van, hogy milyen messze van adott új építésű ingatlan, vagy adott használt ingatlan a gyár területétől, de hogyha például messzebb, akkor már ez egyáltalán nem befolyásoló szempont az ő döntésüknél. Elsősorban mindig az árat és a lokációt nézik a vásárlók, de tény is való, hogy adott városrészekben, Gödön belül is, ahol ami nagyon közel van a gyár területéhez, azért érzékelhető némi változás. Nagyon sokan eladják esetleg az ingatlant, hogyha úgy érzik, hogy nincsenek biztonságban, az elmúlt 7 évben a zaj, vagy bármilyen környezeti változás zavarta őket, de ezekre viszont megjelennek a vevők, mert pont Gödnél is, amit előbb említettem, volt olyan példa, hogy kifejezetten nagy családi házat azért vásároltak meg, hogy átalakítsák több létszámos munkásszállóvá, hogy tudjanak ott lakni, akik viszont a gyárban dolgoznak, és egyre nagyobb létszámmal vannak jelen, és ez ráadásul így nem csak a Göd ingatlanpiacát, hanem a környező városoknak az ingatlanpiacát is befolyásolja, de inkább pozitív szempontból.
Benedikt Károly, a Duna House Marketing és PR menedzserét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Javában tart az idei érettségi szezon. Országszerte 1161 helyszínen több mint 112.700 középiskolás tesz számot a középiskolai tudásáról. A remélhetőleg sikeres érettségit követően aztán jön az újabb lépcsőfok, hogy sikerül-e bejutni egy felsőoktatási intézménybe. Ilyenkor a szülők is aggódnak. Mi lesz, ha nem nyer felvételt, vagy meggondolja magát időközben a gyermekük, és egy másik irányba szeretne menni? Egyáltalán mi történik, ha mégsem úgy alakul minden, ahogyan azt a gyermek és a szülő eltervezte? Göbl Róberttel, a Mind Diák Szövetkezet vezetőjével Nagy Károly beszélgetett a továbbtanulási, képzési és munkalehetőségekről.
Most zajlanak az érettségik, és hát nyilván reméljük, hogy mindenkinek sikeres lesz, és akár tovább is tud tanulni, viszont azért ez nem mindenkinek sikerül általában. Mennyire szoktak a szülők ilyenkor pánikba esni, vagy éppen a gyermekek, és mit lehet javasolni számukra? Egyrészt, hogy ne essenek pánikba, másrészt milyen lehetőségek vannak arra, hogy akár tovább tudjon mégiscsak valahogy tanulni a gyerek, vagy valamilyen más elfoglaltságot találja magának?
Pánikra semmiképpen sincs ok. Én úgy gondolom, hogy azokat a lehetőségeket ismerik a szülők és diákok is, amelyeket tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy B esetben vagy vészforgatókönyv esetben ki tudnak aknázni, akkor nincs ok az aggodalomra. Izgulni természetesen lehet, ezzel abszolút együtt tudok érezni, hiszen érintettek vagyunk vészszülőként jelen esetben érettségi kapcsán. Vegyük az egyszerűbb esetet, ugye, amikor minden úgy sikerül, ahogy eltervezte a diák, és arra a szakra veszik föl, amit első helyen megjelölt, és ezen az életpálya indulón neki tud kezdeni a tanulmányoknak. Abban az esetben viszont, ha nem így alakul a helyzet, például a kokáért nem lesz olyan eredmény mondjuk adott esetben az érettségi, amit ő kitűzött, és hát ez nyilván azon túl, hogy átmenetileg egy csalódottságot okoz. Ennek alapján a felvételi során megjelölt egyéb szakokra én mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes akár második, harmadik vagy a negyedik helyen megjelölt szakon megkezdeni a tanulmányokat. Tudnélik lehet, hogy ezt a diákmenet közben tényleg megszereti, és ez a második vagy a későbbi helyeken megjelölt szak fogja majd tulajdonképpen az ő életútját meghatározni, kijelölni. Ha menet közben mégis úgy találja, hogy ezek a tanulmányok számára nem az igaziak, akkor van lehetőség menet közbeni váltásra, adott esetben tud halasztani is, például a kokáért egy fél évet. Ez alatt az időszak alatt a diák foglalkoztatás kapui is megnyílnak, hiszen nappali tagozatos diákok számára ez egy rendkívül jó lehetőség, nem csak pénzkereseti, hanem gyakorlati célból is munkatapasztalat szerzésre szert tudnak tenni a diákok, és adott esetben még a tanulmányaiknak a költségéhez is hozzá tudnak járulni, és ez alatt a fél év alatt akár, vagy hogyha ha a tanulmányok folynak, akkor mellette részmunkaidőt tudnak munkát vállalni. Tehát ezek a lehetőségek kapottak. Előfordulhat azonban, hogy az érettséginél valamelyik tantárs feladja a leckét, és hát ebben az esetben van pótérettségire lehetőség. Azt érdemes tudni, hogy a diák igazolvány érvényességéig, amely egy érettségiző diáknál október 31-i dátumot jelent, addig ők tudnak ugyanúgy iskolaszövetkezeten keresztül munkát vállalni, illetve biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek, addig bezárólag, sőt biztosítási jogviszonnyal a tanulmányok befejeztét követő 45 napon belül még ez a kérdés, ez a rész ez megoldott.
ha valaki mondjuk mégsem tud elkezdeni tanulni, akkor az úgynevezett szakmaképzésben mennyire jó, hogyha részt tud venni? Úgy értem, hogy persze mindig jó, hogyha valamit tanul az ember, de egy év alatt tud szakmát szerezni az új rendszerben valaki, vagy ez inkább két év?
Vannak rövidített képzések, és itt nyilván ennek érdemes utána járni, hogy mik azok a kvalitások és azok az ambíciók, amelyekre ezek ráfűzhetők. Vannak egy-két éves képzések is, akár rövidebb képzések, például a kokáért, ha valaki egy picit gondolkodik abban átmenetileg is akár, hogy mondjuk egy targonca vezetői képesítésre szertesz, azért nem kell egy-két évig az iskolapadban ülni, és a munkaerőpiacon ezzel a papírral már egy emeltebb pozíciót lehet betölteni, és nem csak betanított munkákat lehet ebben az esetben ellátni. És ha úgy hozza az élet, akkor akár ezen tanulmányok folytatása mellett, amikor ez egy alternatív megoldás, de valóban az lehet, tudnak egy vagy levelező tagozaton is akár tanulmányokat folytatni.
Mennyire jó ötlet az, hogyha a szülő munkahelyén kezd el valaki dolgozni, persze úgy, hogy nem a szülői adott esetben az a vállalat. Tanácsos ez, vagy ebből lehetnek konfliktusok?
Ez egy lehetőség, gondolom a gyermekek számára, és szülői ajánlással ez egy bevált módszer, akár a nyári szünet ideje alatt, akár azon kívül is, hogyha ilyen helyzet adódik, akkor a gyermek az adott vállalatnál dolgozik, létrejöhet egy ilyen foglalkoztatás. Nyilván ennek a lehetősége, tehát ezt érdemes megbeszélni a céggel, hogy erre milyen módok vannak, lehet, hogy közvetlen foglalkoztatás révén, tehát föl tudják venni saját állományba a gyermeket határozott idejű szerződéssel, de amennyiben erre nincs mód, mert a vállalatnak a létszám korlátai erre nem adnak lehetőséget, akkor atipikus foglalkoztatási formákkal ez megoldható, nem csak ilyen szövetkezeti keretek között, hanem akár egyszerűsített foglalkoztatás formájában, vagy munkaerő kölcsönzési lehetőségként, szolgáltatásként lehet igénybe venni ezeket a foglalkoztatási lehetőségeket.
Az utóbbi időben egy nagyon picit ment fel a munkanélküliség, de azért azt mondja az ember, hogy inkább a velünk maradó munkaerőhiány lesz a következő években is a jellemző. Ez könnyíti a fiataloknak az elhelyezkedését, vagy épp nehezíti?
A diák foglalkoztatás több mint 3 évtizede itt van már velünk. Azt lehet mondani, hogy töretlen a fejlődése, kiváltképp a jelenlegi helyzetben, ahol már a cégek évek óta tulajdonképpen kidolgozott gyakornoki programokkal várják azokat a diákokat, akik olyan szakon tanulnak, amely kapcsolódik az adott vállalatnak a profiljához, és előszeretettel használják ezt a toborzás előszabályaként, ezt a formát, és azt tapasztaljuk, hogy tényleg rendületlenül növekszik az igény, és így próbálják elérni azokat a fiatalokat, akiknek később a hosszú távú megtartására törekszenek a cégek. Tehát itt már nem csak arról van szó, hogy van egy prompt munka, egy olyan kampányidőszak, amiben be kell vonni a diákokat, és azt a munkát el kell végezni a szalag mellett, hanem kölcsönös megfelelés esetén az adott nappali tagozatos diák, ha ott eltöltött 1-2 évet az adott vállalatnál, akkor a tanulmányai befejeztével akár mérnöki, HR pénzügyi területeken el tud helyezkedni, és ott tud maradni a vállalaton belül, ahol tovább építheti a karrier útját, és a vállalaton belül már akár magasabb pozíciókra is pályázhat. Tehát onnantól már tulajdonképpen ez az ugródeszka program, ha nevezhetjük így, onnantól már a vállalat dolgozójaként ő ki tud teljesedni.
Göbl Robertet, a Mind Diák Szövetkezet vezetőjét hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Pár perc múlva hírek itt a Trend FM-en. Ha tehetik, maradjanak velünk.